Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is. Miről tanultunk tegnap este? Múltunk és jövőnk, azaz mit hoz a jövőnk? Vagy milyen jövő vár ránk? Nem fogom kivetíteni, most csak ismétlés a tudás anyja. Elvet követtük. A ma esti előadás a Jelenések könyve egyik legérdekesebb részéről, arról az úgynevezett hét levélről szól, amely a könyv elején található, a második és harmadik fejezetben. Ennek azt a címet adtam, hogy hogyan lehet a részekből egész. Ma egy olyan világot élünk, amikor a szemünk előtt töredeznek szét a dolgok. Ha csak az elmúlt napok eseményeire gondolunk, arra, hogy milyen gazdasági válság felé haladunk, talán egyre mélyebbre, akkor gondolhatunk olyan tragédiákra, amelyek megrázták a világot. Lehet szó szerint értelmezni azt, hogy a világ töredezik. Gondoljunk az elmúlt évek néhány hatalmas méretű földrengésére, meg szökőárjára. Azután új betegségekre. Nem utolsó sorban arra a tragédiára, ami nagyon sok családot elér, amikor is felbomlanak a családok, a gyermekeket esetleg a nagyszülők nevelik. Egy szóval egy olyan különleges és tragikus világ a miénk, amelyet nem annyira az egység, vagy az egység felé irányultság, hanem inkább a töredezettség jellemzi. Tegnap este azt is említettem, hogy töredezettség mentesítést fogunk végezni ma este. Akik ismerik a számítógépet, tudják, hogy ott is lehet ilyen töredezettség mentesítést végezni, amelynek az a célja, hogy egy kicsit tömörítsük azokat a fájlokat, amelyekkel dolgoztunk, illetve töredezett fájlokat ilyenkor a gép töröl is természetszerűen. Hogyan lehet tehát a részekből egész? Melyek azok a kérdések, amelyek a keresztény múltból fakadnak? Az első kérdés, hogy miért van ma olyan sok keresztény egyház? Mit tetszene gondolni, hány féle keresztény egyház létezik a világon? Sok. Körülbelül mondjuk egy számot. 200. 2000. 20 000. Hát én óvatosan ennyit írtam. Több, mint 1000. Hallottam olyat is, hogy 1500. Néhány évvel ezelőtt azt hallottam, hogy 400. Magyarországon, amiről én tudok, van 137 féle bejegyzett egyház. Magyarországon. Na a 137 természetesen nem mind keresztény egyház. Sok nem keresztény közösség létezik, sőt olyan közösségek is, amelyekre nagyon nehéz azt mondani, hogy egyház vagy egyháza. De elgondolkodtató az, hogy nincs még egy olyan világvallás, mint a kereszténység, amely annyi része szakadt volna a körülbelül 2000 éves történelme során, mint amennyire szakadt a keresztény egyház. Ha nézzük a mohamedánokat, ha nézzük a buddhistákat, ha nézzük a hindukat, ha nézzünk afrikai vallásokat, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek a közösségek nem szakadtak szét a történelem során annyi felé, mint ahány ágra szakadt a kereszténység. Miért van ennyi egyház? Következő kérdés, vajon a jövő mit rejteget? Mert ugye ez a múlt tapasztalata, a múlt öröksége, hogy ennyi felé szakadtunk. De vajon a jövő mit hoz? Egységet-e? Vagy megmarad a különbözőség? Na, sokan úgy gondolják, hogy az egység felé haladunk. De a válasz itt egyszerre igen és nem. Bizonyos tekintetben a kereszténység, mondjuk így törekszik arra, legalábbis a kereszténységen belül néhány egyház törekszik arra, hogy valami közeledés legyen, akár tanbeli közeledés, akár szervezeti közeledés, akár a liturgiában valamiféle közeledés. Vannak ilyen lépések, és ezek hasznosaknak is tekinthetők. De legalább ennyi, ha nem több lépés ellenkező irányban történt és történik. Ugyanis nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért szakad tovább és egyre tovább a kereszténység, annak ellenére, hogy ilyen egységtörekvések vannak. A szomorú az, hogy minden keresztény kezében ugyanaz a Biblia van. Igaz, hogy más-más fordításban, más kiadótól, de valójában ugyanazt a 66 könyvet hisszük Istentől ihletett könyvnek, szent könyvnek vagy szent iratnak, és úgy gondoljuk, hogy ez a 66 könyv az, amely tartalmazza a teljes keresztény üzenetet. Mégis az igazsághoz hozzátartozik az, hogy a kereszténység nagyon sok dolgot vett át történelme során, a görög filozófiából például, és nagyon sok olyan tradíció került be, nem csak a görög vallásból, vagy mondjuk így a hellenizmusból, más irányokból is, olyan tradíciók, amelyek igazán nem találhatók meg a Bibliában. Na mi most, amikor a Jelenések könyvét tanulmányozzuk, csak a megírt Bibliával foglalkoznánk, nem szeretnék kitérni olyan dolgokra, amelyek eltérőek a Bibliától. A Jelenések könyve szerkezete, amelyről tegnap is beszéltem, és többször el fogom mondani, egy különleges szerkezet, amelynek a lényege az, hogy egy prológusból, egy epilógusból áll, és azon belül összesen 7 elemből. És itt szeretnék megállni újra és újra, és ezt nagyon sokszor el fogom mondani, ez a 7-es számhoz kapcsolódik. Mit tetszenek gondolni, miért annyira fontos a Jelenések könyvében a 7-es szám? Mert ma este 7 levélről fogunk tanulni. De fogunk tanulni 7 pecsétről, fogunk tanulni 7 trombitáról, fogunk tanulni az ítélet 7 jelenetéről, fogunk tanulni 7 csapásról is, és majd azt tetszenek látni, hogy a Jelenések könyve egy-egy egységén belül is további 7-es osztások vannak. Például a ma esti előadással kapcsolatban előre szeretném mondani, hogy minden egyes levél, tehát a 7 levél mindegyike további 7 részre osztható. Miért van tehát, hogy a 7-es szám ennyire fontos? Miért fontos a 7-es szám? Egyáltalán honnan tudjuk, vettük ezt a fogalmat, hogy egy 7? Mert hogy egy nap csillagászati úton számítható, nem? Egy hónap, körülbelül legalábbis a hold hónap, megint csak csillagászati úton számítható. Egy év, szintén csillagászati úton számítható. De a 7, azaz a 7 napos egység, csillagászati úton nem számítható ki. Honnan vettük? Ha tegyem hozzá azt is, hogy a történelem folyamán elég sokszor próbálkozott az emberiség azzal, hogy megváltoztatja ezt a 7-es ciklust. Talán egy ilyen kísérlet történt annak idején Napóleon idejében, ha jól tudom. A Szovjetunió történelmének is volt egy szakasz, amikor megpróbáltak áttérni egy más rendszerre. A régi egyiptomiak nem követték ezt a rendszert. Valószínű a régi babilóniaiak sem. Vajon miért követjük ezt a rendszert? Miért tanítja a Biblia 7-es rendszert? Egyáltalán 7-es számnak mi a jelentősége? A teljesség. Igen, a teljesség. Teremtés története. Így van, teremtés története. A Biblia elején találjuk a teremtés történetét. 6 plusz egy nap. Az 7. Ha nem lenne a Bibliában a teremtés története így, hogy tudnélik 6 nap plusz egy nap, akkor azt kellene mondanunk, hogy egyáltalán nem tudnánk, hogy ez a hetes egység, mint időszámítási egység honnan ered. Lehet, hogy nem is lenne ilyen. Vagy, ha másképp történt volna, ugye a Biblia alapján úgy hiszük, hogy ez így történt, ténylegesen Isten valóságosan 6 nap alatt, plusz egy nap alatt teremtette meg ezt a világot, de nagyon nehéz elgondolni egy más teremtési rendet, mert akkor megint csak nem értjük, hogy miért maradt fent. És miért gyakoroljuk a mai napig ezt a számítási rendszert, ha ez nem így volt eredetileg. Minden esetre a nagyon fontos dolog ebben az, hogy a Jelenések könyve a hetes számot újra és újra hangsúlyozza azért, hogy emlékeztessen minket a teremtésre. Arra a tényre, hogy ez a világ, és ez megint csak a jövővel függ össze, nem úgy véletlenszerűen jött létre, nem valamiféle különleges kozmikus erők játszottak közre, és ide került az élet erre a bolygóra. Egyszerűen nem kell azt gondolnunk, hogy valami különleges, de inkább azt mondjuk, hogy véletlenszerű lépések eredménye az élet. A Jelenések könyve arra akar tanítani bennünket, hogy mind a múltunk, mind a jelenünk, mind a jövőnk egy olyan személy kezében van, aki ezt a világot létrehozta. Nem úgy, hogy elindított egy evolúciót, hanem úgy, hogy ő a maga választotta időben, vagy így is lehetne mondani, hogy az idővel teremtette meg ezt a világot, amit mi ismerünk. Ugyanis Isten a Biblia szerint örök, örökkévaló, őt az idő nem érinti, ő felett áll az időnek, de ő a maga bölcsességéből úgy látta jónak, hogy időt teremt. Azt az időt, amit egyébként nem tudunk definiálni. Nincs rá tudományos magyarázatunk, ahogy a múlt alkalommal is említettem, hogy ténylegesen mi is az idő, csak annyit kell ma este megértenünk, hogy Isten az időt ilyen formában teremtette, ahogy megismertük, és ezt az időt szabta nekünk biológiai órának, és ezért a szervezetünk tiltakozik mindig, hogyha ezt a ritmust nem követjük. Ha ezt nem hiszik el, nekem próbálják meg. Próbáljanak dolgozni úgy, hogy nem állnak meg sohasem. 7 napon, 8 napon, 10 napon keresztül. Tessék megpróbálni, illetve ne tessék megpróbálni, mert ez igazán nem lesz jó. De van bennünk egy úgy nevezzük biológiai óra, amely ketyeg, és azt mondja nekünk, hogy most állj meg. Most elérkezett egy idő, meg kell állni. És az egész szellemi működésünk, fizikai működésünk ehhez igazodik. A Jelenések szerkezetét itt tetszenek látni, ahogy elmondtam, van egy prológus, ami bevezetés, van egy epilógus, a befejezés, tegnap este mind a kettőről beszéltem. Most pedig ezen a képzeletbeli piramison elkezdünk a csúcs felé haladni. És a baloldali ágon a B-vel jelzett rész az első fejezet 9. versétől tart egészen a 3. fejezet végéig, a 22. versig, ami nem mást foglal magába, mint az úgynevezett 7 levelet, 7 gyülekezetnek. Nézzük meg ezeket a leveleket közelebbről. Milyen választ ad tehát a Jelenések könyve erre a kérdésre, hogy miért van annyiféle egyház, annyiféle keresztény egyház, keresztény közösség, miért vagyunk ennyire széttöredezettek? A Jelenések könyve 7 gyülekezetről beszél. Ha a kiosztott Bibliában megtetszenek nézni, akkor a könyvjelzőtől, vagy a kis jelzőlaptól jobbra kell lapoznunk a 287-es és 89-es oldalakra, mindössze két fejezet, illetve egész pontosan 2,5 fejezet. Az elején ugyanis van egy bevezető. Itt találjuk meg a 7 gyülekezetnek írott leveleket, és nézzük egy kicsit azt, hogy ez a 7 levél valójában mit is tartalmaz. Mielőtt a leveleket külön elemeznénk, engedjék meg, hogy felolvassam a bevezetést. A bevezetés egy hosszabb rész, az első fejezet 9. versétől a 20. verséig 287. oldalon van. Ezt szeretném felolvasni, mert enélkül igazán nem is fogjuk érteni a leveleket. Tehát a jelenések első részénél vagyunk, 9. verstől a 20. versig. Én János, aki nektek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondotta: én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. És amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergamonban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót. Megint a 7-es szám. 7 arany gyertyatartót. Azaz egész pontosan 7 olaj mécsest. Mivel az első században az emberiség még nem ismert a gyertyát. Ez egy fordítói kérdés, hogy miért került ide a gyertya, de akkor nem létezett még gyertya. Nem ismerték a gyertyát, hogy hogy kell gyertyát önteni. Nyilván, amikor később fordították, ugye a 16. század folyamán magyar nyelvre is, így került a Bibliánkba ez a szó, hogy gyertyatartó, de valójában ezek olajmécsesek voltak, olajlámpások. Tehát láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, és mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. Szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élű éles kard jött ki, és az orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém a lábaihoz, mint egy holt, és reám veté a jobb kezét, mondván nékem: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Pedig halott valék, és imé élek örökön öröki, ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót. És most nagyon tessenek figyelni, mert itt van egy magyarázat a 7 csillagra és a 7 lámpásra. Tehát maga a könyv megmagyarázza, hogy mit szimbolizál a 7 csillag és a 7 lámpás. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala. Ahogyan említettem tegnap is, az angyal követ. Az angyal szó azt jelenti, hogy követ, vagy küldött, vagy képviselő. Tehát a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Tehát maguk a lámpások szimbolizálják a gyülekezeteket. Miről is szól ez a bevezető rész? János apostol megnevezi magát, hogy én vagyok János, aki akkor számüzetésben volt Pátmosz szigetén. Pátmosz szigete ma Görögország területéhez tartozik, kb. 60 kilométerre a partoktól található egy kopár sziget az Égei tengerben, valamikor börtönsziget volt. Ma turista paradicsom. Úgyhogy ha valaki megtehető, hogy arra jár, nekem majdnem megadatott, de végül mégse tudtam elutazni, ott járhattam volna. Egy kopár kis sziget, hát ma természetesen már nem annyira kopár, mint valamikor volt, és gyönyörű épületek vannak, van egy monostor, és hát tényleg turista látványosság, azt lehet mondani, egy gyönyörű szép sziget ma. János apostol korában a rómaiak börtönszigetnek tekintették, a számüzöttek szigete volt, akiket el akartak távolítani úgy a társadalom többi részétől, és úgy gondolták, hogy az ott állomásozó katonák, meg a szárazföldtől való távolság elég biztosíték arra, hogy onnan emberek nem menekülnek meg. Vannak, akik arra is gondolnak, lehet, hogy ez így volt, hogy kőbánya is működött, hiszen egy kopár, köves, sziklás terület, kőbánya is működhetett, ahol, mint rabszolgák dolgoztak ezek a rabok, és valószínű, hogy János apostol, amikor ide kerülhetett, már idős ember volt. Nem tudjuk pontosan, hogy hány éves volt, de valószínűnek tűnik, hogy a 90-es évek folyamán, 96 tájékán, amikor is visszakerült ebből a számüzetéséből, és valószínűleg Efézusba írhatta meg ezt a könyvét, a Jelenések könyvét, de az is lehet, hogy ezt a könyvet már papírra vetette, vagy elkezdte írni már Pátmosz szigetén. Miért került ő oda? Elmondja, hogy a keresztény hitéért, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Na, a korai keresztények így nevezték a Bibliájukat. Az Isten beszéde az volt, amire mi azt mondjuk, hogy Ószövetség. A Bibliának az a része, amely a zsidóságnak is szent könyve. Mai napig 39 könyv. A Jézus beszéde viszont a Jézusról szóló rész volt, amit mi új szövetségnek nevezünk, az a 27 könyv. Nem biztos, hogy akkor mind a 27 könyv már közkézen forgott, de valószínű ezek a könyvek már írott formában megvoltak. Ezeket a könyveket szétküldték, hasonlóan ahhoz, ahogy János apostol ezt a könyvét is azért írta, hogy küldje el a gyülekezeteknek. Szám szerint 7 gyülekezetnek. De nagyon fontos egy dolog, amit tegnap is említettem, hogy a Biblia az igazán lényeges dolgokat többször elmondja. Hogy ne feledkezzünk meg róluk. Már a prológusban a 7 pont közül tetszenek emlékezni, hogy ott is 7 pontot említettem, amely mind a prológusban, mind az epilógusban megtalálható. Az egyik pont az volt, hogy én vagyok az alfa és az omega. Ez megtalálható a könyv elején, de többször megtalálható a könyv végén. Így például a prológusban, az első fejezet 8. versében. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, azt mondja az Úr. De amikor János apostol hallja a hangot, hogy tudnélik, amit látsz, írd meg, akkor ugyan ez a mondat ismétlődik. És ezért kell arra gondolnunk, hogy ez nagyon fontos, mert a 11. versben szó szerint az van, ami a 8. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. De hogy végképp ne felejtsük el, még harmadszor is megtalálható ez a mondat. 17. versben. Ebben a formában, hogy én vagyok az első és az utolsó. És az élő. Háromszor is. Ugyanaz a gondolat, minden esetben Jézus maga mondja. Egyes szem első személyben. És itt, ha egy pillantra megállhatnánk, akkor szeretném elmondani azt, hogy a Jelenések könyve főszereplője, A jelenések könyve igazi, központi személye. Maga Jézus Krisztus. Ezt sosem szabad elfelejtenünk. Ez a könyv nem egyszerűen a jövőről szól, nem egyszerűen csapásokról szól, hanem a főszereplő Jézus, aki úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az első és az utolsó, vagy én vagyok az alfa és az omega, de az alfa azért, mert a görög ABC első betűje az alfa, és az ABC utolsó betűje az omega. Van ugyanis a görög ABC-ben még egy O betű, az omikron. De omikron, azaz kicsi. Omega, ugye a megasztára tessenek gondolni, az a nagy. Ugye, tehát van két O betű a görög ABC-ben, az egyik a kicsi, ami lényegében olyan, mint a mi magyar O betűnk, és van az omega, az pedig úgy néz ki, mintha két iker, sziámi iker O betű lenne egymás mellé préselve, felül kinyitva. Tulajdonképpen ez az omega. Ezzel a Biblia írója azt mondja, hogy Jézussal kezdődnek a dolgok, és Jézussal érnek véget, vagy érnek célba. És ezért az egész jelenések könyve Jézussal kezdődik, és Jézussal fejeződik be. De ezt nyugodtan kiterjeszthetjük a teljes Bibliára, hogy az egész Biblia lényegében Jézusról szól, Jézussal kezdődik, és Jézussal ér véget. Még mit tudhatunk meg ebből a bevezetőből? Hát megtudjuk a hét gyülekezet nevét. Ezek Ázsiában voltak, egész pontosan Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén. Ahogy így ezeket a neveket olvastam, valószínű a korabeli posta szolgálat is így működött. És ezért vannak ebben a sorrendben a gyülekezetek. Hogy amikor a posta szolgálat elindult Efézusból, akkor Szmirnába ment. És Szmirna után ment tovább Pergamumba, azután Tiatirába, azután Szárdészbe, Filadelfiába, és végül Laodiciába. Körülbelül egy ilyen körív mentén. Egyébként a rómaiaktól örököltük meg a posta szolgálatot. A rómaiak találták ki. Külön futárszolgálatuk is volt, gyors posta, mondjuk így, de nagyon precízen megszervezték, még utakat is építettek hozzájuk, és a postakocsik olyan utakon közlekedtek, kőből, kőlapokból kirakott utakon, amelyeken vájatok voltak, vájat futott végig a kőlapokon, kőlapokban, hogy minél gyorsabban futhasson a szekér, illetve hogy ne csúszson le az útról. És van egy nagyon érdekes dolog, hadd mondjam ezt is, akit érdekelnek az érdekességek, hogy a mai vasúti sín pár egymástól való távolsága miért akkora, amekkora? Mit tetszenek gondolni? Vajon miért? Mert ugyanazt az elvet követik, ugyanazt a távolságot, amit a régi római utakon a szekér tengely távolsága adott. Mert egy római szekér tengely távolsága pontosan akkora volt, amikor a mai napig a vasúti sínek egymástól mért távolsága. Ezt is tőlük örököltük. Meg a jogot, meg sok mindent. Sok jót is, meg sok rosszat is. Természetesen nem mindenhol építik meg úgy a vasúti pályákat, mert emlékszem, a Szovjetunióban régen nem így építettek, hogy most milyenek a vasúti sínek, nem tudom, de a régi időkben ez úgy volt, hogy kereket kellett cserélni, ugye egy szélesebb tengelytávú kereket, vagy kerekeket, hogy a vasúti vagonok tovább gurulhassanak Moszkva felé. Ez így volt régen. De ezt leszámítva az európai vasúthálózat simpár távolsága a mai napig ugyanaz, mint ami a régi római korban a szekerek tengelytávolsága volt, és Európa legtöbb útja ott épült, ahol a régi rómaiak utakat építettek. De hát ez egy külön előadás lenne. Sok szépet és jót lehet mondani a rómaiakról, meg sok csúnyát is. A bevezetés. A bevezetésben a legfőbb személy, aki bemutatkozik, Maga Jézus. Ugye ő az, aki elmondja, hogy én vagyok az első és utolsó, elmondja azt, hogy amit látsz, írd meg, és küldd el a 7 gyülekezetnek. De ezt csak hallja János apostol, utána megfordul a leírás szerint, és látni akarja, hogy kifújja a trombitát. És amikor megfordul, nem lát trombitát, hanem helyette lát valakit. Úgy olvastam, hogy látja azt a személyt, aki hasonló az ember fiához, ott a 7 lámpás között, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél egy aranyövvel körülövezve. Körülbelül úgy, ahogyan annak idén a zsidó főpap öltözködött. Hófehér ruhában, egy aranyövvel vagy arannyal átszőtt övvel körülövezve. 7 lámpás van a zsidó templomban annak idején, volt egy 7 ágú arany lámpás, olaj lámpás természetesen, de az egy darabból volt 7 ágú. Itt viszont 7 külön lámpás van. Vajon miért? Vajon ez nem a széttöredezettség képe? Most már nem egy darabból van a lámpás. Nem egy 7 ágú lámpás, hanem 7 külön álló lámpás. Ez a különös. 7 lámpás, 7 gyülekezet. Több gyülekezet is volt Kis-Ázsiában természetesen, mint 7. Ez biztos. Miért éppen ez a 7? Miért éppen ez a 7? Mert ez a 7 alkalmas volt arra, hogy több irányban, vagy több szempontból magyarázatot adjon a kereszténység történetére. Ha lineárisan képzeljük el a dolgokat, és azt mondjuk, hogy kezdjük Efézussal, és véget érünk Laodiciával, akkor azt kell mondanunk, hogy ez kronológiai rendben elmondja a kereszténység történetét. De lehet másképpen is értelmezni a leveleket úgy, hogy minden levél minden gyülekezetnek szólt. Azaz minden gyülekezetben voltak olyan keresztények, akiknek a magatartása hasonló volt az efézusi gyülekezet magatartásához, voltak olyan keresztények, akiknek az egész lelki növekedésük éppen a smirnai gyülekezet leírásához hasonlított, és így lehetne tovább sorolni mind a hetet, mint ahogyan mi mindannyian különbözők vagyunk itt is, nem? Nem vagyunk egyformán. De ha őszinték vagyunk, akkor még egy harmadik magyarázatot is adhatunk. Azt tudnélik, hogy a keresztény tapasztalatunk során is átmegyünk bizonyos élményeken, bizonyos lépéseken, vagy lépcsőfokokon, és ezek a lépések is hasonlóak lehetnek azokhoz, amelyeket a 7 gyülekezet szimbolizál. Most ezután nézzük meg egy kicsit közelebbről a leveleket. Ha azt mondjuk, hogy a 7 lámpás a megosztott egyház, akkor sajnos egy hanyatlást figyelhetünk meg. Ugyanis Efézusnál, majd mindjárt olvassuk az efézusi levelet, mintha minden szép lenne, jó lenne. Bár ott is előfordul a de szócska, és ahogyan tegnap este mondtam, újra mondom, hogy ami a de után van, az a lényeges, ez így igaz Efézus esetében is. De nagyon sok szép dolog van Efézusról. Ha megnézzük az utolsót, a laodíciai gyülekezetet, ott már elég kevés a szép dolog. Inkább több a rossz dolog, sőt, ha egészen pontosak vagyunk, azt kell mondanunk, hogy nincsen semmi, amiért Jézus megdicsérhetné a laodíciai gyülekezetet. Tehát van egy hanyatlás Efézustól egészen Laodiciáig. Nézzük még közelebbről a levelek szerkezetét. Nem véletlen, hogy megint a hetes. Nem különös ez, hogy ilyen gyakori a hetes? Ha nézem egyik oldalról, akkor is hetes. Ha nézem a másik oldalról, akkor is hetes. Ha még közelebbről nézem, akkor is hetes. Ha tovább boncolom, akkor is hetes. Mintha János apostolon keresztül Isten újra meg újra azt mondaná, hogy ne felejtsük el a teremtés tényét. Erre emlékeztet hetes szám. Nézzük meg tehát a levelek szerkezetét. Hát időhiányában nem tudjuk mind a hét levelet természetesen elemezni, csak az elsőt, példaként az efézusi levelet, ez a második fejezet első versétől a hetedikig tart. De a többi levél is hasonló szerkezetű, mindegyiknek van egy címzése, azután Jézus bemutatkozik, azután van egy ilyen rész, hogy tudom a te dolgaidat, azután van egy panasz, kivéve két gyülekezetet, a szmirnait és a filadelfiait, mindegyik levélbe találunk buzdítást, mindegyik levél végén ott van ez a mondás, hogy akinek van füle, hallja. Végül minden levél utolsó sorában, soraiban találunk egy ígéretet, illetve többet is. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez hogy változik. Nézzük meg a címzést. Második fejezet első verse. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Tehát megnevezi a címzettet, efézusi gyülekezet, illetve a gyülekezet képviselője. Utána van egy nagyon fontos rész, ezért pirossal írtam, hogy Jézus bemutatkozik. Minden gyülekezetnek bemutatkozik, de minden gyülekezetnek másképpen. Ez a különös. Nézzük, hogy hogy mutatkozik be az efézusi gyülekezetnek. Ugyanitt az első versben, második rész, ezeket mondja az, aki a jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó, azaz lámpás között. Olvastunk már erről korábban, hogy Jézus jár a lámpások között, illetve hogy kezében tartja a hét csillagot? Hát erről szólt többek között a bevezető rész, nem? Ezt most megismétli, de nem mindent, csak egy kis részt. Vajon miért? Hát ez a kereszténység történetéhez tartozó dolog, hogy az egészet, vagy az egész ismeretét valahogy elvesztettük az évtizedek, századok során. Mindenkinek jutott valami, de senkinek az egész. Jézus tulajdonságai közül egy néhányat említ meg. Azt tudnélik, hogy a kezében van, a jobb kezében a hét csillag, és ott jár a hét lámpás között. A leírásból többet nem találunk. De utána mindjárt következik a harmadik rész, hogy tudom a te dolgaidat, és így folytatja, a te fáradtságodat, tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Hát lehet ennél még jobbat mondani? Hogy valaki kimeríthetetlen szinte. Hogy hűség volt benne, kitartás volt benne, türelmes volt, és terhet viselt, és nem fáradt el. Minden szép. Tudom a te dolgaidat. Ez olyan, mint egy diagnózis. Vagy mintha átvilágítanának bennünket. Jézus elmondja, hogy ezeket ismerem. De ahogy az előbb mondtam, ha mondat közepe táján ott van az a szócska, hogy de. Akkor a baj a de után következik. Ez sajnos itt is így van. Negyedik vers. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Itt a de szócska. És utána ez a szomorú megállapítás, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ha ezt elhagyjuk, van-e második szeretet? Tételezzünk fel egy házaspárt. Megromlik a közösség. Eltűnik a szeretet közülük. Mivel lehet pótolni? Mit lehet ilyenkor csinálni? Tessék? Imádkozni is lehet, így van. Hogyne? Kell is, természetesen. De itt van a panasz, hogy megromlott az első szeretet, vagy elveszett az első szeretet. Ha pedig a szeretet elvész, akkor lehet valaki nagyon aranyos, lehet valaki nagyon szolgálatkész, lehet valaki buzgó, lehet kitartó, és tehet minden jót, de az élete valójában üres lesz, mert nincsen szeretet benne. Üresen csengő lesz. Viszont van egy buzdítás. És hadd tegyem hozzá, hogy minden levélben van buzdítás, még a laodíciai levélben is. Tehát nincs olyan helyzet, egyszerűen kifejezve, amelyben ne lenne megoldás. Bármelyik levelet olvassuk, mindegyik levélben van egy buzdítás, vagy felhívás, ha úgy tetszik, amellyel Isten abban az adott helyzetben tanácsolni akar, és a megoldást kínálja. Mit mond például az efézusi gyülekezetnek? Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, 5. vers. És térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, s a te gyertyatartodat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Mit mond ennek a gyülekezetnek Isten? Emlékezz meg, hogy milyen volt. És ahhoz vissza kell térni. Az első szeretethez vissza lehet térni, nincs második, meg harmadik szeretet. Egyszer valakitől azt hallottam, aki házassági tanácsadó volt, hogy amikor egy ilyen megromlott házasságot és házaspárokat próbált tanácsolni, akkor azt mondta nekik, hogy emlékeznek arra, hogy hol ismerkedtek meg. Emlékeznek arra a padra, megvan még az a pad, ahol mint szerelmes pár üldögéltek? Ahol sétálgattak, megvan még az a park? Ne talán az az étterem, ahova bementek és megettek együtt egy vacsorát. Megvannak még ezek a helyek? És akkor azt mondták, hogyne, meg, persze. Az illető azt mondta, hogy nézzétek, akkor menjetek vissza oda, azokra a helyekre, oda be a parkba, üljetek le a padra. Gondoljátok végig, hogy mi is volt ezelőtt 20 évvel, 30 évvel, vagy többel. Azaz emlékezzetek meg, hogy honnét kerültetek ki. Ez a tanács az efézusi gyülekezetnek is. Nincs más megoldás. Ez a buzdítás. Végül van ez a felhívás, mondjuk így, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, a gyülekezeteknek, egy kis apró dolog, nem azt mondja, hogy a gyülekezetnek, ez még az első gyülekezet. De nem mondja, hogy a gyülekezetnek, hanem hogy a gyülekezeteknek. Többes számban. Minden esetben többes számot használ. Amiből arra lehet következtetni, amit az előzőekben el is mondtam, hogy ténylegesen minden levél minden gyülekezetnek szólt. De szól nekünk is. Minden korban, minden kereszténynek szóltak a levelek. Végül van egy ígéret. A 7. vers végén, hogy a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Hol olvashatunk a Bibliában az élet fájáról? A Biblia első könyvében, nem? Annak is a legelején, a 2. fejezetben. Teremtés történet kapcsán. Hogyne? Vajon ebből nem kell azt megtanulnunk, hogy a dolgok rendbetételéhez szükséges a Biblia ismerete, mégpedig úgy, hogy az elejétől végig ismerem a Bibliát? azt az ígéretet kapja a gyülekezet, hogy a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, és minden levél végén ugyanez a mondat ismétlődik, hogy a győzedelmesnek, a győzedelmesnek, a győzedelmesnek, még a Laodicei levél végén is ott van. Tehát a legkilátástalanabb helyzetben is van lehetőség arra, hogy győztesek legyünk. Nincs reménytelen eset. Ez egy nagyon fontos gondolat. Nézzük tovább. Rész szerint ismertük Krisztust. Minden levél elején, ha lapozunk tovább, Jézus másképpen mutatkozik be. Például a szmirnai gyülekezetnek az első, második fejezet 8. versében a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Ezt is olvastuk a bevezetőben. Vagy lapozzunk még egyet tovább, ha lenne időnk, mind a hetet megnézhetnénk, de ha csak hármat nézünk, ugyanarra következtetésre jutunk. 12. vers ugyanitt. A Pergámonbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Erről is olvastunk az előzőekben, nem, hogy a szájából egy két élő éles kard jött ki. És ha olvashatnánk tovább, vagy ha otthon tovább fogják olvasni, akkor minden egyes levélnél másképpen mutatkozik be Jézus, aszerint, ami abban a helyzetben annak a gyülekezetnek kellett. De csak rész szerint ismerhették Krisztust. Viszont Krisztus mindenkit ismer, mert minden levélben ott van, hogy tudom a te dolgaidat, ahogy az előbb is mondtam. Tudom a te dolgaidat, akár jó, akár rossz, akár bátorító, akár csüggesztő, bármilyen, minden gyülekezetnek ugyanazt mondja Jézus, hogy én viszont ismerlek téged. Ezeken a helyeken találjuk minden egyes levélben ugyanazt a mondatot, tudom a te dolgaidat. Nézzük a jövőt. Az első gyülekezet, az efézusi kapott egy ígéretet, ezt olvastam. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról. Egy ígéret. De nézzük a szmirnai gyülekezetet. Mit kap a szmirnai gyülekezet? Hát ahhoz, hogy ezt igazán jól áttekintsük, elárulok egy titkot, hogy én mit csináltam. Fényvásoltam a Biblia alapjait, a Jelenések könyvét, és itt van előttem a 7 gyülekezet. És színesen megjelöltem a párhuzamos részeket. És a következő felfedezést tettem, hogy az első gyülekezet kapott egy ígéretet. Hogy tudnélik, aki győz, az élet fájáról lehet. De a második, a szmirnai gyülekezet már 2 ígéretet kapott. Az egyik, légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Második ígéret, aki győz, annak nem árt a második halál. 2 ígéret a második gyülekezetnek. Harmadik gyülekezet volt a pergamumi. 17. vers a második fejezetben. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. 3 ígéret. Vajon a Tiatírai, a 4. gyülekezet hány ígéretet kapott? Mit tetszene gondolni? 4-et. Így van. Nem nehéz kitalálni. 4-et. Olvasom a 4-et. A 24. verstől a 28. még szintén a 2. fejezetben. Nem vetek rátok más terhet. Aki győz, aki mindvégig őrzi a cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. 3. ígéret, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, és végül a 4., és adom annak a hajnal csillagot. Mit is olvastunk tegnap este Jézusról? Hogy én vagyok a ma fényes hajnali csillag. Olvastuk az epilógusban. Jézus önmagát is ajánlja ennek a gyülekezetnek. Nézzük az ötödiket, a szárdiszi gyülekezetet. Vajon ők hány ígéretet kaptak? Mit tetszene gondolni? Ötöt. Ez már a harmadik fejezet, negyedik, ötödik versében van, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, fehér ruhákba öltözik. Második ígéret. Harmadik, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Negyedik, vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt. És az ötödik, és az ő angyalai előtt. Öt ígéret. Hatodik gyülekezet, a filadelfiai. Hány ígéretet kapott, mit tetszene gondolni? Hatot. Keressük meg ezt a hatot. Ez egy kicsit már szétszórva van, de megtalálható a 9. versben, aztán a 10. versben, aztán végül a 12. 9. Én adok a sátán zsinagógájából, és azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok. És imé művelem, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Második ígéret, 10. vers közepén, hogy én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Harmadik, aki győz, oszloppá teszem az Isten templomában. És felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, és az én új nevemet, mondja Jézus. Hat ígéret. Na, hány ígéretet kapott a 7. gyülekezet? Tessék? Hetet. Hát hiába keresem, nem találom a hetet. Ugyanis a laodiceai gyülekezet csak egyetlen egyet kapott. Tehát eljutottunk 1-től 6-ig, és utána van plusz 1. Ha így vesszük, akkor van 7, nem? Természetesen szétosztva a gyülekezetek között, de a 7. A laodiceai gyülekezet csak egyetlen egy ígéretet kapott, ezt is elolvasom, a 3. fejezet végén van, a 21. vers, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mit jelent ez? Hát ha valaki a király székébe ül, akkor legalábbis az ókori gondolkodás szerint, akkor övé minden, nem? Akkor minden az övé, mert ő odaül, ahova a király ülhet. Övé minden, ő a király. Ugye a mai ember mondja is, hogy ez király. Ugye valami nagyon jó. De itt arról van szó, hogy mindent megkap, mert ő odaül, ahova a király ülhet. A trón. A trónra ül. Királlyal együtt. Az áldások a szükségletek szerint kiteljesednek, és a végén egyet találunk, de ez az egy mindent magába foglal. Vajon nem lehet az arra gondolnunk, mert arra is lehet gondolnunk, hogy az egyes szám is kifejezi azt, hogy egység, nem? De kifejezi a 7-es szám is azt, hogy egység vagy teljesség. Hát a Biblia mind a két eszközzel kifejezi, hogy ebben az egyben benne van minden, vagy azt mondja, hogy szétosztottam különböző gyülekezeteknek, különböző mértékben, és végül 6 plusz 1 van. Befejezésül a következőt szeretném mondani. Az utolsó laodiceai gyülekezetnél van egy különös mondat. És ez valami rendkívüli. Imi az ajtó előtt állok, 20. vers. És zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus ezt ígéri ennek a gyülekezetnek, azaz az utolsónak, a laodiceainak. Mit jelent az, hogy az ajtó előtt állok, és zörgetek? Ahogy mondtam, a jelenések könyvét elég nehéz megérteni a Biblia többi része nélkül. Mert ez különösen ebben az esetben igaz. Mert a könyvben szó van ugyan ajtóról, meg a Biblia más könyveiben is ajtókról, de úgy tűnik, hogy itt két esetre gondolhatunk csak. Az egyik Mózes első könyve, 4. rész, 7. verse. Ez egészen elő van a Bibliában, hogyha meg tudják tenni egy pillanatra, odalapoznánk. Ez a 8. oldal, tehát nagyon elő vagyunk. 8. oldalnál, ez Mózes első könyve, 4. rész, 7. verse, amely így hangzik, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Mondta Isten Káinnak. Mielőtt Káin megölte Ábelt. Isten azt mondta neki, hogy ha jól teszel, jót teszel, akkor semmi baj, de ha nem, akkor vigyázni kell, mert akkor valaki leselkedik az ajtó előtt. És ha nem vagyunk elég ügyesek, akkor be is jön az ajtón. Ez az egyik háttér. Azaz, hogy uralkodhatunk a dolgon, mondta Isten Káinnak. Más szóval, hogy itt az emberi akaratról beszélünk. Ami akaratunk dönti el, hogy kinyitjuk az ajtót, vagy nem. Vagy beengedjük a valakit, aki kívül van, vagy nem. De van egy másik bibliai könyv, ez pedig az Énekek éneke. Hát ebből a könyvből elég ritkán olvasunk, pedig hasznos olvasmány lehet. Különösen a Jelenések könyve 3. fejezet megértése szempontjából az 5. fejezethez alapozunk. Szintén a kis jelzőtől balra a Biblia ószövetségi részében vagyunk a 660. oldalon. Örültem, hogy nem 666. oldalon van. Mert ugye a Jelenések könyvében előfordul ez a szám is egy 666-os, de ez csak 660. Az Énekek éneke Salamontól származó gyönyörű szép, szerelmi ének, vagy énekek gyűjteménye. És itt az 5. fejezetben van egy különös rész a 2. verstől 6. Én elaludtam, de lelkemben vigyáztam. És imi az én szerelmesemnek szava, aki zörget. Zörget mondván, nyisd meg nékem, én hugom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem. Hát ha ennyi szépet mond valaki egy hölgynek, akkor azt mondjuk, hogy már semmi baj nincs, nem lehet rossz, ugye, mert az első szeretet vagy a szerelem itt van. Ennél szebben nem is lehet kifejezni. Ugye, hogy galambom, meg mátkám, meg hugom, tökéletesem. Mondja a vőlegény. Mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatával. Felelek én, azaz a mennyasszony. Levetettem ruhámat, hogy öltözhetném fel, megmostam lábaimat, mi módon keverhetném azokat a porba. Az én szerelmesem kezét benyújta az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindultak ő rajta. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeget, és az én ujjaimról folyó mirha závár kilincsére. Megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment. Az én lelkem megindult az ő beszédén. Kerestem őt, de nem találtam. Kiáltám őt, de nem felelenékem. Ez egy szomorú történet. Hogy a mennyasszony addig késedelmeskedett. Addig-addig várt. Addig-addig öltözködött. Még végül a vőlegény elfordult, és elment. De olyan messzire ment, ahogy itt olvastam, hogy kiáltottam utána, mondta a mennyasszony. De már nem hallotta meg. Na miért érdekes ez a történet? Azért, mert Jézus mindenkit meg akar szólítani. Jézus mindenki ajtaján kopogtat. Mindenkinek ad egy bizonyos időt, hogy megnyissuk az ajtót. De ez az idő, ahogy mondtam a múlt alkalommal is, egy nagyon drága dolog, és sose jelzi, hogy mikor ér véget, meg hogy mennyi telt el. Ha csak nem nézünk az órára, az én időm is eltelt. De ez azt jelenti, hogy ha nem reagálunk egy bizonyos időn belül, akkor lehet, hogy a kapcsolat megszakad. Lehet, hogy örökre. Jézus tehát azt üzeni nekünk ma este, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek. És ha meghallod, és megnyitod azt az ajtót, akkor bemegyek hozzád. Ezt ajánlja Jézus. És mivel ez egy olyan ajánlat, amelyre mi csak egyféleképpen felelhetünk, ahogy valaki jelezte, hogy imádkozhatunk, ugye? Mert a jó házasságért is imádkozni kell. Én úgy gondolom, hogy ma este egy imádsággal fejezném be. Mert az a Jézus, aki annak idején azt mondta a Laodicea gyülekezetnek, hogy az ajtód előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja, megnyitja, bemegyek, ő ugyanúgy szeretne közösséget építeni velünk. Mert ez, hogy bemegyek, vele vacsorálok, ő én velem, az ókorban legalábbis azt jelentette, hogy egymást kölcsönösen elfogadtuk, befogadtuk. Ezért kérem, hogy hajtsák meg a fejüket, és imádkozzunk együttesen. Drága Jézusunk, amikor most arra gondolunk, hogy te valamikor itt jártál ebben a világban, és megszólítottál embereket, most ma este hozzánk is fordultál. És ezzel a különleges képpel, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, valahogy meg akartál szólítani. Szeretted volna azt, és szeretnéd azt, ha mi őszintén közösségbe kerülnénk veled. Szeretnéd azt, hogyha igent mondanánk, hogyha kinyitnánk az ajtót, ha megengednénk azt, hogy betöltsd a gondolatainkat, az érzéseinket, az egész lényünket, hogy más emberekké váljunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezt megtetted ma este velünk. És hívunk is téged, hogy jöjj a mi életünkbe, és tölts be minket igazi örömmel. És azzal az első szeretettel, amelyet ajánlottál is az efézusi gyülekezetnek. És most köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Ezért fogadd el a mi hálánkat, és a köszönetünket is. Kegyelmedből. Amen.